Sziasztok! Az előző epizódban nagy nehezen túlestünk a belső védőfal játékos prospekteken. Nem volt egy egyszerű epizód, viszont ahogy már ott is megígértük, innentől csak jobb lesz. Megyünk a szélső passzsietetőkkel, edge játékosokról fogunk beszélni, és hát a konzenzus listánkon is látszik, hogy itt azért bőven vannak elsőkörös és másodikkörös játékosok is, szinte csak ilyenekről fogunk beszélni, hogyha jól sejtem. A mai adásban két kedves kollégával együtt fogok beszélni a játékosokról. Először is itt van velem Matyi. Szia, Matyi!
Hello, hello és hello!
És itt van Csonka Peti. Szia, Peti!
Sziasztok!
Srácok, szerintem vágjunk is bele. Először Matyit kérném, hogy hozzon egy olyan Liebling játékost, aki végül nem fért rá a 10-es listára. Hatalmas volt egyébként a harc itt a 9. és 13. hely között. Úgyhogy akár innen, akár hátsóbb körből, ahogy érzed.
Hát elég egyértelműen érzem, mert ahogy te is mondtad, a 9-13. Hely az tulajdonképpen teljesen együtt van. Úgyhogy én nem csak azért hozom a 13-at, hogy akkor így ezt az egybelévő mezőnyt megemlítsük, hanem mert én őt alapvetően is nagyon kedvelem. Ez Dennis Sutton, a Penn State-nek az edge rushere. Ő egy 6-6 magas, 256 font súlyú játékos, tehát elég magas. Ez ugye problémás lehet abban az esetben, hogyha nem jó a technikája, és neki azért még nem igazán jó. Tehát neki nagyon nyers a technikája, akár futás ellen, akár peszrásnál, a peszrás repertoárja még messze nem kiforrott, és ebből kifolylag sokszor volt is probléma abból, hogy milyen magas. Viszont alapvetően jól bánik a testével olyan szempontból, hogy van megfelelő ereje, és remek atléta is, nem úgy remek atléta, a kombájnon egyenesen a standout jelzőt kapta meg, tehát bármi számot csinált abban, nem csak mostanság, hanem történelmileg is a legjobbak között volt. Szóval egy kiemelkedő atlétáról beszélünk, és én nagyon szeretem az olyan játékosokat, akiknek ilyen vegyes, ilyen általában csak balanszoltnak nevezett profilja van, tehát hogy van neki ereje és van neki atletizmusa is. Ő alapvetően jól teljesített az egyetemen, nem volt sosem kiemelkedő passrusher, cserébe futás ellen oda tudott mindig menni, mert az atletizmusa miatt odaért, még akkor is, hogyha a szellései nem voltak tökéletesek. Igazából ő egy elképesztő alapanyag, akiből még nem láttuk, hogy hol van a teteje, rengeteg fejlesztése szorulna, viszont szerintem ezt megéri beleölni. Nekem sima másodikkörös prospekt, igazából kb. Csak ilyenekről fogunk beszélni, meg elsőkörösökről. Tényleg a legnagyobb kérdés, hogy fejleszthető-e tovább? Szerintem igen, mert amit eddig láttunk belőle, az alapján szépen fokozatosan ezért tudott fejlődni, illetve hogy a magassággal okoz-e majd problémát, de én őt nagyon-nagyon bírom egyébként.
Én is imádom Dennis Suttont, már akkor felkeltette a figyelmemet, amikor ugye Abdul Carter másik oldalán abban az egész jó Penn State-ben ő volt az edge 2, és nem voltak olyan jók, mint idén Bane meg Messidor, de azért abszolút egy kétirányú, hihetetlen jó passzsietetés volt ez a Penn State-nél véleményem szerint. Egyébként egyetértek veled, hogy nyers még, viszont passzrásban is és run defense-ben is egyébként az alapok megvannak, és mind a két részben van benne potenciál, úgyhogy én úgy gondolom, hogy abszolút már szeptembertől fogva a rotációban lehet, és háromdános potenciál van benne, akármennyire is nem fért rá a top 10-es listánkra, nálam is második körös játékos egyébként. Nekem a kis jegyzetemben Preston Smithhez van hasonlítva, különösen kedves a szívemhez Smith a Packers-os vonal miatt, úgyhogy szurkolok Dennis Suttonnek igazából már lassan másfél éve, úgyhogy nagyon várom, hogy mi lesz belőle az NFL-ben.
Én valószínűleg kicsit kevésbé vagyok bizakodó vele kapcsolatban, mint ti. Ennek elére egyébként nálam is második körös játékosról beszélünk, tehát hogy azért azért ez semmiképpen nem egy nagy kritika vele szemben, de nekem pont az volt a problémám, hogy én a játéken nem láttam azt a fajta atletikusságot, amit a kombájnon ő produkált. Nekem az volt a benyomásom, és főleg a streakonja, ami szerintem tök meglepő, mert hogy Bendet azt nem nagyon látunk a játékában, tehát hogy azért ugye ez egy borzasztó nehéz ezt egy magyar szóra lefordítani, gyakorlatilag ez a Bend, ez azt jelenti, hogy mennyire tud lemenni a földhöz közel, anélkül, hogy azzal úgy igazán tempót vesztene, ez a bokájának, térdének és a csípőjének a merevsége az, ami ezt meg tudja gátolni, az ottani ruganyosság, a mozgékonysága az, ami ezt elsősorban elősegíti, és az a pass rushereknél, főleg az edge rushereknél, ez egy elképesztően fontos skill, és a Danny Sutton-nel én azért vagyok nagyon nagy bajban, mert én ebből sokat nem látok nála a tépem. Miközben elvileg a felmérések alapján, meg hát ott kéne lennie. Ennek ellenére a profilja az tökre tetszik, tehát nyilván enélkül is lehet valaki jó edge rusher, de hogy azért mindenképp óvatosabban viszonyulok az ilyen típusú játékosokhoz, akiknél ezt a tépen nem látom, főleg mondjuk ilyen Aziz Ojulari-k óta. És ugye olvastam egy nagyon jó kompot, tehát ez nem az én ötletem volt, gyorsan hozzátenném. Valaki azt írta az X-en, hogy ő Carlos Dunlap-re emlékezteti, szerintem tökéletesen teli belőtte.
Hát ha lenne belőle egy Dunlap, akkor kb. Értéken is lenne egyébként.
Én annyit tennék még hozzá, hogy szerintem azért, tehát egyszerűen csak tényleg kiforratlan a technikája, nem tudja még kezelni a testét, és itt a nyers atletizmusa is megjelenik, hogy bármit, amit csinál, az kb. A nyers ösztönszerűségéből jön, és marha sok fejlesztése szorul, és szerintem ebben benne van az is, hogy megtanuljon bánni a testével, a kanyarodásával, a rugalmasságával, amit megmutatott a kombájnon, én pont emiatt is vagyok izgatott. Mert hogy valóban a tépen voltak olyan problémák, ami alapján nem volt tiszta, hogy ő most akkor, amit csinál, azt jól csinálja vagy sem, viszont minden más meg annyira adott, hogy tudok bízni abban, hogy ez majd belenevelhető.
Ezt tudom amúgy, tehát, hogy ez simán benne van, hogy emiatt. Meg azért, na, meg itt Penn State játékosról beszélünk, itt tegyük hozzá, hogy egészen pocsék volt a coaching staff.
Peti, te kit hoznál?
Én Joshua Josephs-et hoztam a Tennessee-ről. Ő nálam nagyon egy ilyen late riser volt, ő a top 10-be se került be, és amikor összefésültem megint a listát, akkor a hetedik helyre jött fel egészen. Szerintem nagyon furcsa, hogy ő picit egy ilyen elfeledett játékos lett ebben a klasszban általam is. Ez valahol egyébként a mélységét is mutatja nyilván a klassznak, de egyébként meg azt is, hogy azért, vagy az is ilyen furcsa, hogy Josephről nem beszélünk, mert szerintem ő iszonyatos potenciált mutat, meg vele kapcsolatban érzem azt, amit Matyi Dennis Sutton kapcsán mondott el, hogy itt van egy játékos, aki nagyon nem kész, de hogy egyébként olyan potenciállal rendelkezik, hogy ő egy elit edge rusher lehet, és minden egyes mozdulatán az látszik, hogy belőle simán az lehet. Nagyon robbanékony, nagyon atletikus, elképesztően hosszú karjai vannak, és ezeket jól is használja, és tényleg úgy általánosságban egy baromi atletikus játékosról beszélünk, akinek az első lépése az egyébként félelmetesen gyors, és meglepően jók a perszás mozdulata is, tehát nem csak az atletikuságából élő, hanem ő technikából is meg tudja oldani ezeket a helyzeteket, Ami viszont picit problémás, az a futás elleni védekezés, én ott azért őt látom, hogy hol lehetne jobb, vagy hogyan lehetne jobb. Ez végtelenül egyszerű, súlyt kell rápakolni. Tehát Josephs egész egyszerűen kicsi. És ez folyamatosan visszatérő elem a játékában. És egész egyszerűen ez egy olyan feladat, amit egy NFL erőnléti edzőnek meg kell oldania, pici súlyt kell rárakni, mindezt úgy megtenni, hogy a robbanékonyságából ne veszítsen. Talán még azt lehet hozzátenni, hogy azért a szerelésekkel, meg a szekkek azért meggyűlt a baja. Ritkábban konvertálta a szekkeké a nyomásokat, mint amennyire szerettem volna, de konzisztensen oda tud érni. Szerintem ez a legfontosabb, a többi meg majd jön. Vagy ha nem, akkor is lehet pozitív impactje.
Jól elmondtad egyébként, amit én is el akarnék, csak te pozitívabb felütésnél, kicsit negatívabbal. Én nem rajongok különösebben Josephsért, nálam is ott van persze a másik körben, csak ott inkább a, nem tudom, 8 darab másik körösömnek a legvégén. Én alapvetően olyan 250 fonttól szeretem, hogy valaki edge játékost játszik, ő meg 240 körül van, tehát nálam ez már a Sam Linebacker besorolás, ami túlzás persze, de tudjátok, szeretek csoportosítgatni. Alapvetően marhára rendben van a csávónak a sebessége, ezzel együtt zavar, hogy a kombájnon nem mutatott meg semmit magából. Nálam ez mindig egy negatívum, hogy amikor a pályán mutatottak alapján nagyon rendben van, akkor ezt miért nem akarja megmutatni és bizonyítani. Úgyhogy nálam ez mindig negatívum. Amit te is elmondtál, hogy a futásáni védekezésen azért vannak gondok, az ereje sincsen meg a 240 fontja miatt, illetve a technikája sem, nem kevés banális szerelési hibája volt, ami egy kicsit azért idegesítő ezen a szinten. De tényleg, amit elmondtál, hogy ezt a testet, ezt nagyon gyorsan, nagyon jól tudja ruganyosan használni, nagyon hamar meg tudja kerülni a tackle-ket, átmenni nem tud rajtuk, de megkerül őket, szóval nem gond. Odaér, valóban a befejezésekkel ugyanúgy gond volt, mint a futásoknál, a szerelésnél, de ezt ki tudják belenevelni. Már mi az, amit még felírtam? Igen, hogy ez kicsit furán hangzik, de ő azért ilyen, nem azt mondom, hogy limitált snap számmal játszott, de amikor ilyen 400-500 körül szoktak nyomni ezek a teljes állású edge rusherek, addig ő inkább csak ilyen 350 körül volt. És ráadásul csak az elmúlt két szezonban hozta ezt. Szóval az az igazi domináns kezdő mennyiséget ő nem rakta fel, nem tűnik túl nagynak, de azért ez számít, és nem feltétlenül értettem, hogy miért nem volt ő többet a pályán. Megvannak vele a kérdőjeleim, szerintem kicsit úgy, mint hogy neked Benidon is Suttonnal. Nem tartok attól, hogy valaki nevénél és ne lenne jó. Én azért szeretném, hogy jobb legyen a futásán, és legyen rajta még egy kis husi.
Ez érdekes, szerintem ez, bocsánat, nem akarta közbeszólni, de jogos egyébként, ezt kifelejtette ezt a snap számot. Szerintem ez simán csak a Tennessee-nek egy ilyen sajátja, hogy hogyan rotálták az edzsesereiket.
Az lehet, de pont emiatt, amikor valaki ennyire jó teljesítményt mutat, akkor elvárnám, hogy ezt 450 snappen és nem 350 snappen mutassa meg, és az egyetemet meg ne érdekel ilyenkor a saját rendszer, hanem rakja fel, hiszen nyerni akarnak, akkor úgy nyernek, hogy ő fenn van minden snappen. De igen, tudjuk, Tennessee hülyeséget csinálnak.
Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani.
Igen, ha Tennessee egy Penn State játékos van, akkor mindig el kell osztani párat. Egyébként nekem is az a félelmem vele kapcsolatban, hogy én azért alapvetően úgy láttam, hogy ő első sorban a sebessége és a hihetetlenül gyors első lépése miatt nyer, viszont kéne rá súly ahhoz, hogy run defense-ben pályán tartató legyen, viszont hogyha rakunk rá súlyt, akkor veszíte a speedrushból, nem tudom. Mindenképpen egy fejlesztendő játékos, aki a méretei miatt, meg tényleg a karhossza miatt rendelkezik upside-dal, de még azt az all-around játékot nem érzem nála, amit talán Dennis Suttonnel jobban megvan, meg jobban megvannak az alapok talán. De ettől felül nálam is második körös, csak egyel mögötte van. Tehát most nyilván kinek mi a preferenciája, meg hova kerül. Jó, hát akit én hoznék, ő gyakorlatilag rá is rakottuk volna a 10-ként a listára, mert holtversenyben lemaradt, 11-dik lett. És vele meg én vagyok a legmagasabban nálam, ő 7. Derek Moore a Michiganről. Moore-ról azt érdemes tudni, hogy jó méretekkel rendelkezik. Én azt szeretem benne elsősorban, hogy megvan egy all-around játéka, tehát valamilyen szinten fizikális is, valamilyen szinten atletikus is. Én úgy láttam, hogy nála hajlékonyság, tehát amit már Peti pontszolgatott, hogy egy nagyon fontos tulajdonsága a az edge rushereknél, hogy angol ez a bend kifejezés, az rendben van, gyors az első lépése, van búrása, futás ellen is oda tudja magát tenni, és ha úgy van, akkor a széleket le tudja fedni, de azért nem a legjobb futásvédő, de legalább már pályán tartható. Pass-rush move-okat azért még kell fejlesztenie, inkább egyelőre erőből próbál nyerni, nem különböző egyéb mozdulatokkal, illetve némileg már idősebb prospekt, de én úgy gondolom, hogy ő viszonylag gyorsan egy 1-2 lehet egy csapatban. Nyilván ideálisabb lenne, hogyha először rotációs játékos lenne Edge 3-ként, de hogy olyan helyre kerül, ahova kell egy azonnali kezdő egy első számú pass rusher mellé, akkor szerintem a második számú posztot ő már be tudja tölteni. Úgyhogy nálam ő így a második kör eleje, tehát mondhatjuk, hogy már egy ilyen top 50-es játékos.
Hát azért az, amikor azt mondod, hogy a technikája, hogy az nem annyira kiforrott, az egy ilyen eufémizmus azért, tehát, hogy nincsen pass rush plan-je. Tehát, hogy ő jön, és az iszonyatos robbanékonyságával és a sebességét erővé konvertálva agyonveri a vele szemben álló tekölt, és hogyha ez nem jön össze, akkor ennyi volt a play. De egészen magas szinted, és egészen gyakran megcsinálja. Én Moore játéket sokkal jobban szerettem nézni, mint amennyire értékelem őt. Tehát, hogyha azt kéne megmondani, hogy ki volt a top 5 leglátványosabb pass rusher ebben a klasszban, akkor mindenképpen oda tenném Moore-t. De azért picit zavar, hogy valami technikát, valami pass rush move-ot azon kívül, hogy egy ilyen 1000 fokon égő motorja van, ami folyamatosan hajtja előre, és megy, és olyan, mint hogyha dühös lenne. De mondom, én nagyon szeretem őt, és igazából nem is tudok nagyon hozzátenni semmit ahhoz, amit te elmondtál. Én látom, hogy őt miért lehet nagyon kedvelni, így pass rush move-ok hiányában is.
Én is bírom Moore-t egyébként, nem annyira, mint Bence, kb. Petivel értek itt egyet. Már úgy fogalmaztam meg, hogy nagyon jó az egyszerű technikája. Tehát én egy ilyen, tényleg eufemizmussal éltem, hogy egy ilyen, elindítom a testemet, egy erős, stabil swipe mozdulat, és ha az működik, megyek előre. És ezek az egyszerű kézmozdulatok, amikkel képes előnyt szerezni az erejéből, meg az amúgy kore gyorságából, ezeknek kombinációjából, az igazából működik nála. Ugye NFL szinten ez nem biztos, hogy fog, tehát muszáj bővíteni a repertoáron, de nagyon tetszik, hogy maga biztosan tudja, hogy mi az, ami működik, és azt csinálja. Tehát nekem egy okos játékosnak tűnik, aki mellett tényleg nagyon jó erővel bír, megy előre, mint a tank, szóval tényleg nagyon szimpatikus. Úgy érzem, hogy a plafonja azért tényleg egy edge-2. És szerintem most nagyon sokan játékosról fogunk beszélni, akinél úgy leszünk, hogy hát nem igazi edge-egyekről fogunk beszélni, valószínűleg mindenkinek lesz pár olyan kedvenc, aki azt mondjuk, hogy ő akár első számú is lehet, de alapvetően rengeteg edge-2-ről fogunk beszélni. Neki őszinte leszek, a padlója az kb. Az edge-3, a plafonja az edge-2, viszont ha valamelyik csapatba kell egy ilyen erőrusher, akkor marhára fog örülni Derrick Moore-nak, akinek még a karja is rendben vannak, tehát még ilyen szempontból is pozitívumokat lehet róla mondani.
Oké, abszolút elfogadom. Tehát itt nálam a 7. és a 12. között ilyen nüanszok döntenek gyakorlatilag, kinek mi a preferenciája. Szerintem térjünk is át a 10-es listánkra, és akkor Matyi, megkérlek, hogy hozd a 10. helyezettünket, aki nem más, mint Gabe Jackass az Illinoisról.
Igen, ezen gondolkodtam, hogy őt hogyan ejtik ki, mindig Jackass-nek mondtam. És,
ahogy érzed.
Igen, az meg olyan viccesnek tűnt, szóval Gabe Jackass, vagy Jackass, vagy nem tudom, hogy mondjuk, ő egy nagyobb méretű játékos, ő valami 260 fonttal mérlegel, de még 270 is volt előtte, eltlögött, le is fogyasztották, szóval ő nálam ez már a defensive end kategória, ő egyértelműen egy erőből játszó power rusher, akinek mindene oké, a technikája, oké, az atletizmusa, oké, a karjai, nagyon erős, a kombájnon csak a mi ez a súly, nem a súlyemelés, a fekvenyomást csinálta, és abban a legjobbak között volt, tehát látszott, hogy ő egy darab részét akarja megmutatni, és ez nagyon működik, és nagyon domináns is volt. Minden másról kb. Csak tényleg azt tudom mondani, hogy oké, rendben van az ő szintjén. Ami furcsa nála, inkább azzal kezdem, hogy neki szerintem egy nagyon jó padlója van, és nem túl magas plafonja. Tehát ő is egy tényleg második kör, inkább második felében vinném el én, ott, ahol valaki keres egy power rushert, akinek nem feltétlen magas a plafonja. A problémám az, hogy nála sem feltétlen tükrözi a teste azt a játékot, amit mutat, hogy defensive tackle-nél beszéltünk már erről, itt is arról van szó, hogy alapvetően nem egy jó rend defender. Pedig ez a test, és ez az erő, és a hozzá párusoló tűrhető, oké szintű atletizmus, nekem azt mutatna, hogy azért tud védekezni futás ellen, mégis ebben nem volt túl kiemelkedő az egyetemen, sokkal inkább az a bull rush, amit bemutatott, hogy keresztül tolta az irányítókon a tackle-ket, az működött nála. Úgyhogy talán ennyi, hogy várnék tőle egy stabilabb futásvédekezést, anélkül sem feltétlenül rossz játékos, de szerintem ahhoz, hogy ő bele kijön az a tényleg szintén egy ecs-kettő szint, amit úgy látni szeretnénk, ahhoz ezen mindenképpen fejleszteni kell.
Én vele kapcsolatban egyébként bizakodó vagyok olyan szempontból, hogy hihetetlenül jó méretekkel rendelkezik, ahogy mondtad, le is kellett fogyasztani, tehát súlya is megvolt és meg is van. Emellett pedig rohadtul fizikális, nagyon jól használja a kezeit. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy neki a futás védekezése az nagyon is rendben legyen, sőt legyen egy egész magas plafonja is akár, még talán magasabb, mint amit Pestrásban el tud érni. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból van benne upside, de azzal egyetértek, hogy inkább egy edge-2 játékosnak tűnik ő is, és inkább a padlója a magasabb, mint a plafonja. Összehasonlítva egy speed rusherre nyilván ő nem annyira robbanékony, cserébe viszont a bull rush az rendben van. Én őt egy faszakis all-around prospectnek tartom. Fel van írva kérdőjellel, hogy nothing special, de szerintem a run defense-ben még abszolút van hova fejlődnie, és fog is.
Én amikor őt néztem, akkor az jutott eszembe, hogy ez egy Bill Belichick edge rusher. Tehát, hogy ez tipikusan olyan típusú manus, akiket a Bill Belichick nagyon, nagyon kedvelt. Egy ilyen picit erősebb, picit jobb Anthony Jennings, amikor ő kijött a draftra. És azért belőle ő tök jól hozta az Anthony Jennings a karrierje során ezt a nagyon jó kezdő edge-resert, aki semmi extrát nem fog csinálni neked, megfogja a futást, itt-ott nyomást gyakorol, több poszton berakhatod, és szerintem ez a Jakászban is tökre benne van. Nekem ami kétségem vele kapcsolatban az egyébként az, hogy tényleg amit Matyi is említett, ez a gyengébb futás elleni védekezés, és az, hogy egyébként az, hogy több poszton játszott, akár be lehet tolni picit a védőfal belseje felé, ebből keveset láttunk az egyetemen. Nem mondom, hogy nem tudja csinálni, mert egyébként ránézésre mindenre megvan ahhoz, hogy ott is fel tudjon tűnni, és ott is használható legyen. Egy picit sok vele kapcsolatban a kérdője, vagy picit több vele kapcsolatban a kérdőjelem, mint azokkal, akik megelőzik őt a listán, ahhoz képest meg ugye nem ad mondjuk akkora plafont, de viszonylag kevés kétségem van azzal kapcsolatban, hogy ő jó játékos lesz-e. Azért az ilyen típusú játékosok általában eljutnak egy ilyen edge-2, edge-3 szintre, ami én azt gondolom, hogy tök jó, és azon az értéken, ahova őt jósolják, azt simán hozhatja.
Akkor szerintem menjünk is tovább. 9. helyezettünk, és fú, de imádom, hogy Peti, te fogsz róla beszélni, mert te vagy vele alacsonyabb, mivel Matyival magasan, és a konszenzushoz képest is nagyon alacsonyan vagyunk vele. Tehát 9. helyezettünk Cassius Howell.
Nagyon szerintem leszek, és magamhoz fogom hasonlítani Cassius Howell-t. Az én kosárlabda karrierem az nem jutottam túl magasra, tehát hogy ez a Hajdubihar megyei bajnokság alsóház. És azért ott sem voltam egy kimondottan jó játékos, de azt nehéz volt tőlem elvenni, hogy én nagyon akartam. És a Howell-nél is egyébként ezt érzem, hogy hát ő nagyon akar, és egy csomó mindent tud kompenzálni azzal, hogy milyen lendülettel és milyen küzdéssel, odaadással játszik. De hát könyörgöm, az embernek nyilván túlzás, de nincs karja. Tehát, hogy ez a hülye kop-kop vicc, hogy kikopog, hát biztos, hogy nem Havel. Tehát, hogy tényleg valami 30-30 incses karja van az embernek, és az a baj, hogy ez meglátszik a játékán. Tehát, hogy amikor azért komolyabb tackle-ök ellen kellett mennie, akkor, és nem jött össze az, hogy ő egy ilyen iszonyú lendülettel jön, és a motorjával lenyomja őket, akkor igazából meg volt lőve. És tökre szeretném szeretni, mert ahogy játszik, az tök jó, az nagyon tetszik, de hát ilyen karokkal nekem nem mondja senki azt, hogy ő sikeres edge rusher lesz az NFL-ben. Főleg, hogy egyébként tegnap az egyetemen is láttuk a pass rush-ben is ennek a hátrányait, hát futás ellen meg aztán végképp borzalmas volt. Tehát, hogy ő a fal szélét az nem tartja meg, tehát egy setting, az nyugodtan felejtsd el vele kapcsolatban. Nekem az a bajom vele, hogy szerintem benne nincsen több egy ilyen designated pass rushernél az NFL-ben. De most ehhez képest meg, hogy hova várják őt, szerintem ott óriási az eltérés. Még én nagyon, nagyon nevetnék, hogyha a Patriots elvinné, és akkor lehetne ilyen Jurassic Parkosat játszani a training campben a Will Campbell-lel.
Ja, ez csodálatosan hangzott már a kop-kop vicc is, de ez a Jurassic Park az elképesztő. Én hával csak azért vagyok magasan, mert pontosan látom, hogy valamelyik csapat, vagy inkább több is imádni fogja azt, amit ő tud. Mert alapvetően, ha csak 6-2 magas, ez nem olyan sok, de 253 fontja rendben van, elképesztő a sebessége, az az atletizmus és ez a motor, amit ő kihoz magából, az parádés. Közben a produkció is ott van mellette, mert azt a 12 szekket nem a szél fújta össze, ő azt azt felrakta, oké, tényleg gyengébb csapatok ellen volt idén jó, de nem számít, mert 20%-os peszrás virétje volt. Szóval a produkció, meg az atletizmus, meg a motor, meg a lelkesedés, az marha magasra teszi. És mondtad, hogy nincsen karja, tényleg nincs. Tehát ez a 0%, ez valami elképesztően alacsony. Nem tudom, hogy ebből majd mi fog kisülni. Én egy kicsit azon vagyok egyébként, hogy ne felejtsük el, hogy ugye az offensive tackle-öknél is egyre kisebb akar, az edge rushereknél is, tehát szerintem, tény problémás, hogy ilyen kicsi akarja, de szerintem egyre kevésbé fog számítani a kicsi kar. Ennek ellenére én akarnám, hogy a csapatom jön nem, de látom, hogy valaki az első körben rá fog menni, mert rendelkezik olyan trade-ekkel, ami nagyon kevés játékosnál van meg. Nem kizárt, hogy csak egy olyan játékos lesz belőle, aki nem fog futás ellen semmit se csinálni, nem is tud, nem fog coverage-be elmenni, mert nagyjából azt se tud, hanem csak az a fajta edge rusher lesz, akit amíg én utálok. És amikor először foglalkoztam Kobe-on a drafttal, ami nem volt olyan régen, csak 2023-ban, akkor megjegyeztem Will McDonaldot egy életre, aki semmi másra nem volt képes, csak arra, hogy folyamatosan rámenjen az irányítóra, és nem is lett bele semmi. Kicsit úgy érzem, hogy Cassius Howell-nek ő az alja. És akkor Will McDonaldot az első körben vitték el. Úgyhogy nagyon nagy kérdőjel a keze, minden más viszont imádnivaló. Bízom benne, hogy akárhova kerül, akár hanyadik körben, valamit ki tudok majd belehozni, és a NFL-szint is látunk belőle valamit. Csak azért raktam ilyen magasra, mert úgy vagyok vele, hogy valaki ki fogja vinni az első körben a pozitív trétek miatt, és a karja nem fog érdekelni azt a csapatot.
Nálam második körös, de egyszerűen nem volt szívem lejjebb rakni, mert mindenben igazatok van, hogy mi a gond vele, de a klassz legjobb bendjével rendelkezik, és egyszerűen ez a csávó akar, és oda teszi magát. És igen, nem fog majd tudni futás ellen védekezni, de egyébként ott van a motor, és ő próbálkozik, és nem szarik bele az egészbe. Nem tudom, hogy hova lehet őt beilleszteni. Én szerintem második körös, hogyha te McDonaldot mondtad, Matyi, akkor én nekem meg a Donovan Eizerákú tavalyról, akihez hasonló. Nyilván az Eizerákúnak is valamivel hosszabb karjai voltak, de ő is az a kicsi szimpatikus technikás speed rusher volt, akit vagy szerettél, vagy nem, de szurkoltál neki, nekem az idei klasszból ez Howell. Nem szeretném, hogyha első körös lenne, de a második kör elején én nagyon szívesen vinném.
Egyébként azt én is hozzáteszem, hogy szurkolok neki, mert a játéka azt tetszik, de nem szeretném, hogy a Patriotsban kössön ki.
Én most már nagyon. Én most már látni akarom az edzés felvételeket.
Jó. A következő játékos a listán Vermézen Tomás, és én jövök. De sajnálom, hogy nem te kaptad, Peti, tudom, hogy te vagy a legnagyobb Vermézen Tomász, szerintem.
Azóta már kicsit lentebb. Igen, azóta már lentebb csúszott
micsoda,
nálam. Hát neki, tudod, kicsit jól állt neki a távolság, meg a kevés megnézett meccs felvétel.
Értem. Olyan szempontból Hermes Antoine is hasonló Howellhoz, hogy ő is egy speed rusher, hihetetlen gyors az első lépése, hajlékony, a speed to power az rendben van nála, jó a pad level, tehát hogy abszolút nem játszik magasan, motor, próbálkozik futás ellen is védekezni, de azért nem jó benne, és hát méretek szempontjaiból neki sem ideális a mérete, rövidek is a karjai, nála is ugyanúgy aggályos, hogy a nagyobb, hosszabb támadó falemberek ellen, akik ugye már egyre kevesebben vannak Matyi szempontjai alapján, mit fog kezdeni, és hát a teljes futásvédekezés kérdőjeles nála. Emellett pedig, ha jól tudom, azért neki voltak sérülései is a múltban. Úgyhogy én őt annyira nem kedvelem, végül is egészen magasan 9. helyen kezeltem a listánkon, de ez még lehet, hogy alakulni fog. Tehát még nem vagyok benne biztos, hogy őt miért is szeretem jobban, mint egy Joshua Josephet, vagy egy Danny Dennis-t, önt úgy tök őszintén. Második körös ő is nálam. De inkább a második fele a második körnek.
Ugye, Armisen Thomas szerintem tök jól kifejtette az ő játékát, meg a játék stílusát a Combine-on, mikor kérdezték arról, hogy az alulméretezettsége az mennyi okoz-e gondot neki a játékában, és ugye azt mondta, hogy Newtonnak a törvényét hozta, hogy erő egyenlő tömegszer gyorsulás. Na most azt ilyen mellékzöngeként teszem hozzá, hogy valószínűleg ezzel a mondatával Oklahoma 10 legedukáltabb emberek között ott van, bár csak azzal, hogy ezt ismeri. És a másik pedig az, hogy tényleg tök jól leírja a játékát, mert hogy gyorsulásból, meg sebességből tudja kompenzálni azt, ami hiányzik neki a méreteiből. És látszanak az ő elit adottságai. Tehát az eddig felsoroltak közül, én azt gondolom, hogy neki van a legjobb bendje ebben a klasszban, vagy az eddigi listán, és ez a sebességével kiegészülve, ez tök jól néz ki. Csak közben meg ott van az, hogy hát futás ellen azért rendszeresen kijönnek a súlyából és a karhosszából adódó hiányosságok. Valakinek, tehát aki őt ledraftolja, annak ezzel együtt kell élnie, vagy egy olyan szituációba kell hozni, ahol mondjuk neki a fal szélét nem kell megtartani, hanem mehet előre a line of scrimmage felé. Úgyhogy ez a kettőség van meg az ő játékában is, és azért nagyon nehéz ez, mert amikor először láttam, akkor ezek a traitek, ez a sebesség, a készhasználat, a bend, az így leugrott a tépről, meg hogy a sebességet hogyan alakítja erővé, csak minél többet nézted, annál inkább úgy tűnt, hogy ezek inkább ilyen villanások. És az vele kapcsolatban a félelmem, hogy ő is egy ilyen szituációs pass rusher lesz az NFL-be, és annál feljebb egész egyszerűen, vagy annál jobb ennél nem tud lenni. És ezért csúszott picit lentebb, de egyébként meg látom a játékában azt, hogy három playben eldönt egy meccset, mert hogy ennyire extra tud lenni, amikor támadni kell az irányítót, úgyhogy ilyen fura kettőség van bennem vele kapcsolatban, és én se tudom, hogy hova tegyem. Most azt gondolom, hogy elégedett vagyok azzal a 9. helyen, amit megkapott tőlem ebben a klasszban. Lehet, hogyha 2 nap múlva vennénk fel ezt az adást, akkor már máshova raknám.
Jaj, hát megint a Will McDonald skálához kell nyúlnom. És
esi mértékegység vagy?
Vannak ilyen berögződések, és amikor tényleg először figyelsz meg valamilyen klaszt, vagy valamit, akárcsak az életben, nekem ez így volt Will McDonalddal, hogy így elkönyveltem magam, hogy fú, ez a csávó, ez nem hiszem, hogy jó lesz. És büszk vagyok rá, hogy ez bejött, és azóta tényleg csomó edzsásért hozzámérek. Elvizont Thomas kb. Így ugyanakkora, tehát így magasságban, meg súlyban is, a karjai viszont sokkal rövidebbek, a sebessége is kb. Ugyanolyan atletikus, tehát itt ugye már negatívabb vagyok vele, hiszen Will McDonaldból nem lett semmi. Hermes Thomas meg ugye tök hasonló, de egy pár dologban még rosszabb is.
amit mutatott, az tényleg impozáns tud lenni, de ez valóban az, amit te is mondtál, Peti, hogy így, nem tudom, olyan harmadik down-os edge rusher legyen, és akkor is még, nem tudom, szerintem kicsike, tehát ő lehetne minden szempontból nagyobb, illetve problémás az, hogy ő azért voltak sérülései ebben a szezonban is, azért egy 150 snappet a pályán kívül hagyott mindenféle kisebb sérülés miatt. Azt nem tudom, hogy 2023-ban, amikor alig játszott, akkor még csak fiatal rotációs volt, vagy akkor is sérült volt. Mindenesetre az egész csomag, amit ő tud nyújtani, és amilyen hibái vannak, ha valaki be fog majd vele próbálkozni szintén a második körben, de én nem tudok miatt egyáltalán se izgalomba jönni.
Imádom amúgy, hogy utóbbi két évben 20 szekket szerző játékosról lazán azt mondjuk, hogy nem csinál semmit.
Egyébként még...
Ez a Will McDonald.
Igen, egyébként valami vele kapcsolatban van, hogy én szeretem ezeket az alulméretezett Oklahoma edzsesereket. Bronny Perkins nem jött be, majd Ermészen Thomas. Ő most más lesz.
McDonaldnak volt 20 szekje.
Hát 8,5 és 10, és 10 és fél szek az utóbbi két évben, és tudom amúgy, hogy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy ő nem egy jó játékos, csak azt mondom, hogy ránézünk a statisztikáira, és azt gondolnánk, hogy hát ez rendben van.
Igen, tehát, de ezzel az a probléma, hogy ő valóban azt csinálja, amit vártam tőle, hogy így, mit csináljak edzőbe? Menj az irányítóra, jó, következő, ne, menj az irányítóra, és most edzőbe, menj már az irányítóra, és ez se annyira jól.
Igen, most csak gyorsan előszedtő a PFF-es profiát a McDonald-nak, tehát a 71-es pass rush grade mellé kapott egy 41,4-es run defense grade-et, és nem minden a PFF grade. Ezt gyorsan szögezzük le, de amikor ekkora a különbség a játékák a két elemek között, akkor azt hiszem, sokat elárul valakiről.
Az a baj, hogy ő abban is csak oké plusz, amiben kiemelkedőnek kéne lennie. Úgyhogy nem ok nélkül használom a Will McDonald skálát, mércét, az ilyen játékosoknál, mert itt egy tökéletes példa arra, hogy mi jöhet ki egy olyan játékosból, aki kicsit kevésbé súlyos, inkább csak szemlánydekker méletű, és amikor egy darab skillsetje van, plusz amúgy most látom, hogy az Iowa State-ről jött, ezt el is felejtettem, de ezt ne vegyük bele, ezt majd törőjük ki, hát ha kevésbé tűnök előítéletesnek.
Hát akkor Matyi, most kicsit kapcsol lehet az agyadat, mert most a teljes ellentettjéről kell beszélni. Hasonló játékos az NFL-ben, akinek az egyik grédje az viszonylag okés lesz, vagy magas, a másik pedig gyakorlatilag váratlan nem fog létezni. Ő Kedrick Falk, hetedik lett a mi listánkon, a legtöbb listán ennél magasabban van. Mit érdemes róla tudni, Matyi?
Hú, én vele voltam úgy kicsit, mint Peti Tomásszal, hogy ameddig nem néztem meg közelebbről, addig imádtam. Most nem tudom utálni, csak tényleg olyan, hogy fú, nagyon várom a pályállásom, csak ne az én csapatomban. Kedrick Falk, 6-6 magas és 276 font. Tehát brutál nagy. Vannak olyan defensive tackle-ok, akik nem ekkorák. Főleg a mostani drafton, tehát ő már majdnem DT méretű. Ő egyértelműen egy run stuffer power defensive end. Az edge rusher kifejezést nem igazán használom rá. Cserében nagyon rendben vannak a karjai. Igazából az ő súlyával, meg magasságával az atletizmusa is oké, csak gyorsasága nincsen. Cserébe ugye az eleje marhára rendben van. Ugye az, hogy a futást meg tudja állítani, az nem kérdés. Hát a pass rush, ott azért már sokkal több kérdés van, mert a repertoárja az kb. Nincs, mint ahogy az eredményessége se nagyon. 2024-ben volt azért egy jobb szezonja, ahol egyszerűen csak búrásból átment az összes létező támadó falemberen, és megcsinálta a szekeket, és ez marha jól nézett ki. 2025-ben ez már kevésbé működött, ugyanúgy tologatták a falon mindenhol, tehát ő játszott nosztekölt is pár snappen, szóval mindenképpen egy marha érdekes. Ja igen, és ugye ez a bend, amiről beszélünk, most az neki nincs. Tehát, hogyha csak a bend alatt az egyszerű fordás, mint hogy a hajlékonyságot veszük, ami nem fedi azt, amit Peti el is mondott, de az sincs neki. Tehát ő egy monstrum, egy erőmonstrum. Visszatérve a peszrás repertoár, az nem létezik nála, erőből megy át mindenen. Marha sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fog működni. Én nagyon szeretném, hogy működjön, nem vagyok benne biztos, hogy fog, viszont én azért raktam őt relatíve magasra, és azt hiszem, hogy nálam volt kb. Egyébként, majd Csonkapet is beszélve, de ötödik helyre rakott mindketten, én körülbelül csak azért, mert tudom, hogy az NFL csapatok imádni fogják, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy fú, micsoda test, na mi most ebből kihozzuk a legtöbbet, és el fogják vinni szintén korán. És remélem jó döntés lesz, tartok tőle, hogy nem, mert ő egy hatalmas run stuffer defensive end kérdéses pass rush potenciállal.
Nálam ő... Bocs, én vagyok?
Ja, igen, bocsánat, igen.
Ja, igen. Szóval nálam ő azért 11-dik, mert egyébként mindennel egyetértek, amit elmondtál, annyi hozzáfűzni valóval, hogy szerintem ő már annyira magas, hogy abból hátránya lesz, és az, hogy jelenleg nincs Pestrás, én úgy gondolom, hogy neki nem is nagyon lesz. Emellett pedig annyira nagyon nem biztos a szerelésekben sem, hogyha már egy kicsit a futás elleni védekezését is kritizálni szeretném. Úgyhogy még abban is lenne hova fejlődni, ettől függetlenül nyilván egy hihetetlenül magas padlóval rendelkező run defender, nálam is második körös, azért ő második körös, és mondjuk a hasonlóan jó run defender, kevésbé pass rusher elti Overton meg csak harmadik körös, mert tényleg Folk olyan mérettel rendelkezik, és ahhoz képest meg még jó atléta is, hogy megéri a második kört, de semmilyen pass-rush potenciált nem látok vele kapcsolatban, és nem is kedvelem őt.
Nekem azért szerintem azért nagyon nehéz, mert így az Auburn az megtalálta azt a szerepkört, meg azokat a feladatokat a Kendrick Folknak, ahol a legkevésbé lehet róla megmondani, hogy mire lesz képes az NFL-ben. Tehát már nem tudom az Auburnnél egyébként mi ez a fétis, de hogy ott valahogy mindig sikerül a játékosokat olyan pozícióba tenni, hogy igazából semmi ne derüljön ki róluk, vagy sokkal rosszabbnak nézzenek ki, mint amilyenek valójában. És ezt Folkkal is megcsinálták, és minden igaz, amit elmondhatok, hogy Pestrásban tőle az égvilágon semmit nem láttunk, csak azt, hogy egy elit atléta, viszont tegyük hozzá, hogy ő egy elképesztően fiatal prospekt, 21 éves lesz a szezon kezdetén. Tehát itt sokszor 23, 24, van 25 éves játékos is ebben a klasszban, velük hasonlítjuk őket össze, és mondjuk, hogyha az a kérdés, hogy a 21 éves, vagy hát a 20 éves Mezidor hogy nézett ki, és most a 20 éves Folk hogy néz ki, szerintem ott azért egyértelműen a Folk felé billen a mérleg nyelve, és tényleg itt atletikus adottságokkal rendelkezik. Top pass-rusher lesz? Valószínűleg nem. De használható lesz. Arra azért van esély, ha a megfelelő helyre kerül. És tényleg szerintem ez benne az igazán vonzó, hogy a játékánk az egyik eleme az már most elit, és van egy másik, ahol nem tudjuk még azt se, hogy rossz-e. Mert tényleg olyan szerepkörbe játszott az Auburnnél, amiben az NFL-ben nem fog. Tehát, hogy ez szerintem ezt kijelenthetjük, hogy teljesen más fognak tőle kérni, mint általában a Tigersnél. És ő tényleg az a projektjátékos, akinél a trétekre és a fizikumára tudsz áldozni, és ha más nem, fogpiszkáló még lehet belőle, ha el nem baszod. Tehát, hogy szerintem benne ez az igazán vonzó, és ezért várja mindenki olyan magasra őt.
Egyszer nem tudom, hogy lesz ezzel a testtel robbanékonyabb, úgy tényleg. Tehát, hogy annyira egy szenvedés volt őt nézni, annyira lassú. Tehát, hogy semmilyen esélye nincsen gyakorlatilag speedből nyerni bármit.
Ő nem is fog speedből. Tehát, hogy ez...
Az garantált, meg nem gondolnám, hogy a power rush-ra is bármikor kiemelkedővé tud válni. Nem tudom.
Én abban látok potenciált. Kiemelkedő edge-rusher soha nem lesz. Tehát, hogy ez biztos. Tehát, hogy ő nem az, aki konzisztensen 10 plusz szekkes szezonokat fog hozni. Az nem ő. Hogyha ilyet keresel, akkor azt szerintem akkor ne a Folkot nézd. Meg így általános jó tanács GM-eknek. Te 10 plusz szekkes edge-et akarsz, akkor felejtsd el ezt az embert.
Ugyanakkor kell nézni, hogy a Bill McDonaldot. Igen. Klasszikust idézzek.
Ő nincs rajta ezen a skálán. Nem is tudom, hogy milyen skálára kéne felrakni Kendrick Folkot, lehet, hogy saját skálát fog nyitni.
Meg nem lenne jobb belül egyébként? Csak egy kérdés. Most
valószínűleg próbálgatni fogják ilyen szerítekként, szóval
igen.
Nem tartom kizártnak. Aki elviszi, az számoljon azzal, hogy próbálgatnia kell több poszton, és számoljon azzal is, hogy legyen mellette egy Will McDonald-abb típusú edge rushere is, hogy ne rögtön azt várja, akkor Kendrick Folk majd szeggyáros lesz. Meg kell próbálni, meg kell nézni.
Ami viszont a jó hír, hogy Csonka Peti kapja a következő helyzetünket, Malachi Lawrence-t, és Peti listáján kis spoiler, ő a harmadik. Sehol nem láttam ennyire magasan ezt a csávot, úgyhogy Peti, add át nekem a tudást, hogyan legyek magasabban Malachi Lawrence-szel.
Egyébként azzal vitatkoznék, hogy senkinél nincs magasabban. Volt olyan, és nem tudom már kinél, látom, de volt, aki az első helyére rakta.
Tényleg? Mert én is most már, tehát egyre többet hallom.
Megkeresem, talán lehet, hogy a John Legyard volt, aki berakta az első helyre. Azt tudom, hogy ő azt írta róla, hogy ő el tudja képzelni, hogy ő lesz a legjobb pass rusher ebből a klasszból. És én is ezért tettem magasra, mert én el tudom képzelni, hogy ő lesz a legjobb pass rusher. Hát, hogyha itt szegény Howell-t, meg R. Mason Thomas-t cseszettük itt a rövid karjaik miatt, na hát a Malachi Lawrence esetében nincs erről szó, tehát hogy ő megkapta azt, ami hiányzik Howell-től pluszban, és ezek iszonyú jól használja ezeket a hosszú karjait, tehát hogy amilyen változatos perszrás mozdulatai vannak, és amilyen változatos technikával képes megverni az offenzív tekkölöket, szerintem az egészen fantasztikus. Tehát én abba szerettem elsősorban bele, hogy itt van egy elit trétje, a brutálisan hosszú a karjai, tehát ő a Slenderman, és ezeket, és ezt tök jól kihasználja, és nagyon aktívan, és tényleg kiszámíthatatlanul dolgozik. Ráadásul mellé, hát elit atléta. Tehát, hogyha ha ezzel kapcsolatban voltak is kérdések, hogy ő most jó vagy elit atléta, szerintem a combine után nem nagyon maradt kérdés. És neki megvan a bandje, tehát hogy nem is tudom, hogy van-e, akinek jobban tetszik a band ebben a klasszban, mint neki, de talán inkább a nem felé hajlok, és de írtózatos potenciál van benne. Tehát úgy tudnám leírni, hogy Brian Burns, hogyha igazán jó lenne. Tehát hogy az a Brian Burns, amit egyébként így talán a közvélekedés gondol róla. Én valahol valami olyasmi kaliberű játékosnak tartom. Igen, futás ellen még nem az igazi, ott kell fejlődnie, de egyébként meg ahhoz is megvannak az adottságai, és már most is egy korrekt futás elleni védő. Nálam ő csont nélkül első körös prospekt. Tehát, hogy én azon sem lennék meglepődve, hogyha itt a top 20-ban elvinné valaki.
Mondjuk, hogyha az a Brian Burns, akit meg Chris gondol, akkor egy per egy.
Na, na, Malachi Lawrence az a Brian Burns, amit Chris gondol a Brian Burns-ra. Ez a tökéletes pro comparison szerintem, összeraktuk.
Igen, Lawrence fokozatosan mászik fölfelé, de így kb. Minden nap, mint hogyha folyamatosan esne az eső, nő egy millimétert, és neki is így nő az értéke naponta. Egy szintet feljebb van, egy helyezést feljebb van a konszenzus bordokon. Nálam még a második kör, de őszinte leszek, mindjárt elmondom miért, hogyha valaki ki fogja vinni az elsőben, meg lehet, hogy egy hónap múlva azt mondom, hogy tiszta elsőkörös srác, abszolút nem lep meg. Nagyon jó összetétellel rendelkezik. Ő is egy általam csak balanszoltnak hívott edge rusher, akinek az atletizmusa, kiemelkedő atletizmus, amit a combine-on meg is mutatott, amellett az ereje is megvan. Évről évre fejlődik, és még mindig úgy érzem, hogy amit te is mondtál, Peti, azt mondta, hogy jó a technikája, de olyan kiszámíthatatlan a technikája. Én inkább a kiszámíthatatlan fognám meg, hogy úgy érzem, hogy nem feltétlen tudatos sokszor, amit csinál, csak az ereje és az atletizmusa miatt ez a hadonászok valami olyat a karjaimmal, amit láttam, és működni fog típus. Aztán biztos, hogy jól meg tudom fogalmazni, de sokszor láttam azt, hogy ő egyszerűen tényleg ő is a nyers ösztöneiből, adottságaiból tud működni, cserébe, amikor szembe jött egy technikásabb offensive tackle, és esetleg vissza tudta tartani, akkor meg néha túl agresszív volt, sokszor elborult nála a cérna, és itt nem csak zászlókra gondolok, hanem arra is, hogy nem tudott venni egy nagy levegőt végülni, hogy hogy verje meg, hanem erőltette ugyanazokat a hülyeségeket, tehát szerintem ő még elképesztően nyers, és mocsok sok fejlesztésre szorul, főleg mondjuk a nem is a peszrásban, hanem a futás védekezésben, amihez minden alkatbeli, meg sebességbeli tudása megvan, csak egyszerűen még fogalma sincs, hogy milyen szögekből vegye fel a futókat, meg hogy esetleg egy peszrásból hogyan váltson vissza, hogy még odaérjen a futóra. Szóval ő elképesztően nyers, illetve a UCF azért nem a legnagyobb egyetem, tehát ő sosem játszott.
A kedvenc csapatomról beszélsz.
Sosem játszott annyira nagy ellenfelek ellen,
illetve pont emiatt kicsit inkonzisztens is volt, hogy volt, amikor a rosszak ellen nem működött olyan, és a jó kellene jól, aztán pont fordítva. Tehát nála megvannak azok a kérdőjelek, amik miatt én a második kör elére rakom, de egyébként meg olyan elképesztő alapdolgokkal rendelkezik, hogy amit mondtatok, hogyha visszanézünk pár év múlva, és azt mondjuk, hogy ő lett ennek a klassznak a legjobb edge rusher, akkor nem fogok meglepődni én sem. Szóval ja, én is nagyon bírom, nálam még azért fejlesztendő, és egy kicsit visszafogtam a gyepőt, de mondom, napról napra mászik fölfelé, nem csak nálam, mindenkinek.
Nyilván, aki egy-egy potenciált lát benne, az abszolút berakja az első körbe teljesen jogosan, aki pedig inkább a korrekt edge-2 szintet, az meg másodikba. Ahelyett, hogy megint elmondanám, amit ti is, én azt kérdezném meg tőled, Peti, hogy szerintem ő rohadtul hasonlít a Joshua Josephshez, hogy miben jobb ő, mint Joseph? Mert azért nem kevés, hogy mondjam, különbség van köztük. Most nem feltétlenül a konszenzus listánkot, de nálad is hetedik, meg harmadik, azért az szerintem minimum egy környi különbség lehet. Tehát nagyon hasonló testfelépítésben, passzásban, és hasonlóan nem jó futás ellen. Tehát Joseph egy komolyabb egyetemen is játszott. Oké, Tennessee, meg a UCF a kedvenc csapatod, értem, de na.
Igen, van itt egy ilyen kis UCF bias ebben lehet, de egyébként én azt gondolom azért Lawrence nagyobb darab játékos, mint Josephs. Mm-hmm. Szerintem jobb is futás ellen, vagy legalábbis többet mutatott meg abból, hogy ő lehet jó futás ellen, és a fizikális trétjei is jobbak, mint Josephsé. Tehát, hogy szerintem ott van, nyilván hasonlóan magasan vagyok mind a kettővel a konszenzushoz képest, ebből szerintem tök jól lejön, hogy ilyen típusú edzsesereket kedvelek én, de hogy mondjuk ott van egy körkülönbség a két ember között, tehát az a négy hely az itt ennyit jelent. Én Lawrence-t egész egyszerűen egy komplettebb játékosnak látom, akivel kevesebbet kell fejleszteni ahhoz, hogy ezt a baromi magas plafont elérje, és emiatt valószínűbbnek gondolom, hogy el tudja érni. Plusz még a plafonját is magasabbra raknám, mert egész egyszerűen olyan atletikus, az atletikus trétjei azok jobbak, mint a Joseph C. szerintem.
Oké, köszi, hogy
összefoglaltad. Nekem eddig eszembe se jutott összehasonlítani ezt a két játékost, én annyira úgy érzem, hogy egészen más szintet képviselnek, egészen jobb, annyival jobb adottságokkal bír egy rusherhez hasonlítva a Lawrence, mint a Joseph, aki meg tényleg ilyen linebacker, erősebb linebacker típus.
Még akkor az utolsó fontos kérdés, hova rakod a Will McDonald skálán?
Nem rakom rá.
Ja.
Tehát a Will McDonald skálra azok kerülnek, akik no-brainer, only megyek az irányítóra, és 250 font alatt vannak. És ez nem Malakai Lawrence.
A következő játékos hál' Isten nem fog rá kerülni erre a skálára, ha jól sejtem, akkor én jövök. Zion Young lett az ötödik helyezettünk, elárul majd nálam ő az első körös edge játékos, úgyhogy örülök is, hogy beszéltek róla, ő azért egy viszonylag komolyabb méretekkel és súlyjal rendelkező prospekt, aki lehozott egy breakout évet a Missouriban 2025-ben, tehát ez volt az első olyan év, amikor már a pass sietetés is rendben volt, nem csak a run defense, de amit róla érdemes tudni az, amit már mondtam is, hogy megfelelő méretekkel rendelkezik. Jó az ereje, szerintem jól mozog ahhoz képest, hogy mekkora, marha jó a futás elleni védekezése, emellett pedig tud pass sietetni, a bullrush-ra rendben van, nagyon jó motorral rendelkezik, szerintem egészen konzisztens is volt 2025-ben. Nyilván, ami negatív vele kapcsolatban, hogy tehát egy súlyos játékos, tehát ő nem egy elit atléta, nem lesz speed rusher, a hajlékonysága is legjobb esetben okés lehet, illetve még nyilván sokféle módon nem tud nyerni azon kívül, mint hogy erőből betolja a tekült. Ettől függetlenül én benne látok három down potenciált, és emiatt raktam őt már egy kicsit feljebb, mint a többieket, akikről eddig beszéltünk, így az első kör végén már nagyon szívesen választanám ki őt, és akivel nekem össze van ő hasonlítva, az egyébként Carl Granderson. Szerintem, hogyha egy Carl Granderson kijön belőle, akkor kérdés nélkül értékem van az első kör végén.
Szerintem egyébként, hogy itt a Lawrence meg a Joseph-et összehasonlítottuk, hogy én őket kedvelem. Szerintem itt Bence, nálad is megtaláltuk azt a fajta edge rushert, akit te úgy igazán szeretsz, mert hogy Young játékstílusban, vagy látványosságban szerintem nagyon hasonlít Derrick Moore-ra, amikor jó napja van, és amikor bejön ez az iszonyatos erő és düh, amivel tud ő játszani. Mert nekem az a fő problémám vele, hogy én nem látom őt robbanékonynak. Tehát, hogy szerintem neki nem elég gyors az első lépése, hogyha felgyorsult, akkor olyan erővel rendelkezik, amivel nem fogod megállítani. Tehát, hogy ez tény, csak nem biztos, hogy fel tud gyorsulni azelőtt, hogy ráteszi a kezét az ellenfél támadó falembere, és ami a másik negatívum vele kapcsolatban, az meg szerintem az, hogy a power move-jai tök jók, azok tökre tetszenek, de hogy neki sincsen pass rush plan-je. Ugyanúgy, ahogy a Derrick Moore-nak sincs. Nem jött be az első mozdulat, amivel meg akartam verni az OL-t, és akkor vége a play-nek. Tehát, hogy semmi. Hazudok, van neki, bár csak ne lenne. Tehát, hogy nem is az, hogy nem tud mit csinálni, próbálkozik, de hát ez olyan förtelmes nézni, amit csinál. Tehát, hogy olyan, mint hogyha nem is lenne, de az, hogy van neki, az egy olyan dolog, hogy jó, akkor erről le kell szoktatni, meg kell neki tanítani valami mást. De mindemellett egyébként megint értem, hogy miért lehet a Zion Youngot szeretni, és nálam is Chon Hill második körös prospekt. Szerintem futás ellen kevesen annyira jók ebben az edge classban, mint ő. Keldrick Falk talán. Vagy ő jobb nála, de lehet, hogy a Keldrick Falk után én őt beraknám a második helyre, és egy szemernyi kétségem nincs a felől, hogy ő futás ellen, meg futóplayekben egy elképesztően hasznos játékos lesz első naptól kezdve az NFL-ben, és egyébként pass rush potenciált is látok benne. Én azt nem látom benne, hogy ő egy igazi ilyen első számú edge rusher-e lehet egy csapatnak, de hogyha egy nagyon jó edge-2-t keresel, mondjuk egy ilyen konzisztensen 10 plusz szekkes játékos túloldalára, akkor egyébként a Youngnál nem sok jobbat tudsz találni ebben a klasszban, ezt megadom neki. És egyébként, hogy a pályán kívül is pont olyan, mint a pályán, tehát ott is megvan ez a kicsit ész nélkül tüböl erőből megyek előre dolog. Ugye neki sikerült egy testisértést összehozni egy meccs utáni bunyóban, majd utána volt neki egy ittas vezetése is, tehát vannak pályán kívüli problémák vele. Ugye valószínű, hogy ezek azért nem azok a kaliberű dolgok, amik miatt igazán sokat csúszna a bordokon, tetszik, nem tetszik, ez azért nem olyan, mint hogyha a barátnőjét félholtra verte volna, legalábbis az NFL szemében.
Zion Youngot én is bírom egyébként, nálam ő az első játékos a második körösök között, szóval simán, nem is simán, de beraktam Malachi Lawrence meg Dennis Sutton elé például. A Derrick Moore hasonlat nagyon tetszik, és amúgy én is ezeket a fajta edge rushereket bírom, talán Youngot pont azért, mert ő az, aki magasságban meg súlyban is, tehát aki nagyobb mind a kettőnél, amit én jobban kedvelek, és futáson is stabil, nálam talán ez a tökéletes, főleg a mai NFL-ben, ahol már a defensív tackle-októl is elvárjuk a pass rush-t, akkor ha tőlük elvárjuk, akkor én azt mondom, hogy én az edge rusher-től sem azt várom, hogy csak pass rush-ra, hanem mellette tudjon futáson is védekezni, szóval szeretem az ilyen kombókat. Igazából jól elmondtatok mindent, ő is valóban egy power játékos, közepes atletizmussal és közepes vagy gyengébb technikával, ami valóban fejlesztendő, nagyon élvezett nézni, hogy düböl játszik, de nála is kicsit olyan, mint Lawrence-nél, hogy néha túl dühös a helyet, hogy okosan csinálná, ráadásul Youngnál már kiderült, hogy ő egyszerűen tényleg küzd ilyen, hát nem tudom, hogy viselkedési problémákkal, hogy nála nagyon könnyen elszakad a célra, meg baromságokat csinál, szóval neki is le kell nyugodnia. Hogyha ez sikerül, és visszafogottabb, megfontoltabb lesz, tud a technikája növelni, akkor nagyon nagy jövő előtt állhat, amúgy meg valószínűleg egy kisebb jövő előtt, tehát nála neki inkább ez a nagy kérdés. Én nagyon bírom, és nagyon reménykedek benne, hogy ő tényleg képes felnőttebbé válni. Akkor sok minden kijöhet még belőle.
Dobogjunk akkor tovább. A negyedik helyezettünk Akeem Mezidor, a Miami második számú edge játékosa, ez is sokat elmond azért arról, hogy meg ki lesz az első. És akkor Matyi, te jössz, minden igaz.
Igaz. Nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni Mezidorral szerintem. Ugyanis csak kicsit a múltban nézve, 2023-ban meg előtte abszolút semmilyen oké, egyetemi szintű passz siettető volt, ráadásul 2023-at kb. Ki is hagyta a sérülés miatt, már nem emlékszem, mi volt neki. 2024-ben ugyanaz a teljesítménnyel tért vissza, mint előtte, tehát ha nincs a 2025-es szezon, akkor nem kizárt, hogy egy ilyen harmadik napos sokadik számú edge rusherről beszélünk, aki ráadásul idén már 26 éves lesz, és én az UDFA közé írtam olyat, aki tök hasonló számokat hozott, és már 26 éves lesz. Tehát ez nagyon furcsa Mezidorról beszélni, de itt jön az, hogy hát jött a 2025-ös év, amikor a csávó bármiféle sérülés nélkül, csávó uram, bármiféle sérülés nélkül több mint 800 snappet volt a pályán. Ugye arról beszéltünk, hogy én azért ilyen 400-500-akat szeretek egy edge rusherből, meg 800-at volt fent. És sokszor úgy érezte az ember, hogy nem ő nyer amiatt, mert Ruben Bain van a túloldalán, hanem Bain nyer amiatt, mert Mezidor van a túloldalán. Tehát amit ő művelt, amilyen motorral, amilyen effektivitással, amilyen produkcióval, amilyen hatékonysággal, peszrásban és amúgy futásában is nagyon jó volt, arra nagyon-nagyon nehéz szavakat találni. Úgy tűnik, hogy ebbe belerakta minden testi adottságát, mert amúgy egy korrekt 260 fontos, jó erő, jó atletizmus, egyik se kiemelkedő, de rendben lévő trétekkel rendelkezik. A technikáját, amit a tényleg 26 éve alatt magára szedett, azt mind tudja alkalmazni, tehát nagyon megfontolt, nagyon képzett csávó, és elképesztő az a produkció, amit idén lerakott. Úgyhogy nehéz vele mit kezdeni, nem véletlenül várják már az első körbe, mert tényleg egy 27 évesnél hiába csak egy év kiemelkedő szezonja volt, az nem jöhetett csak a semmiből, tehát a mögött tudásnak, meg skillnek, meg mindennek kell lennie, viszont mégis van kérdés, hogy hogy lehet, hogy ez csak egy évben jött elő, mennyi köze van ehhez Bane-nek, biztos, hogy van, de tényleg többször láttam, többször éreztem úgy, hogy Mezidor nyeri a dolgokat, és nem feltétlen Bane. Mi a helyzet a sérüléseivel, mi a helyzet a korával, sok kérdés van nála, őszintén nem tudom megmondani, hogy milyen jövője lesz az NFL-ben, de nagyon remélem, hogy lesz neki.
Még amit hozzáfűznék, hogy szerintem ő nem kizárt, hogy snapeket tud majd játszani belül is, tehát ahhoz is megvannak a méretei és az ereje, illetve az atletikussága. És egész évben, amíg inkább Bane-re fókuszáltunk, és nem Mezidorra, addig nyilván az volt, hogy Mezidor miatta jó, de egyetértek veled, Matyi, hogy lehet, hogy igazából ez egy ilyen teljes mértékben kétfejű szörny volt, és Mezidor csak azért nincs annyira magasan, mint Bane, mert ő csak egy évig hozta ezt, amíg Bane már korábban is rohadt jó volt, és hát nyilván a kora, meg azért tényleg volt egy komoly sérülése is. De tök őszintén én úgy gondolom, hogy 25 éves, lejár a rookie szerződése 29 éves korára, és lehet, hogy akkor már nem hosszabbítod meg, de ő lehet az a játékos, hogyha hasonlót vagy azt tudja hozni, amit 2025-ben hozott majd szeptembertől a ligában, akkor igazából az úgy már elég. Tehát ő egy NFL-ready játékos, egy kezdőszintű játékosnak tűnik már most, és majd 4 év múlva foglalkozol vele, hogy 29-30 évesen mi az Istent kezdesz vele, de ő a második, az első kör második felében egy contenderhez, ahol need az edge, vagy akár még egy kis belső passzsietetés is kell, rohadt nagy fit. Rohadt nagy fit szerintem.
Igen, ez jogos, amit elmondtál róla, Bence, és nagyon jó, hogy ezzel fejezted be igazából, mert szerintem nem csak azért fontos a kora, mert hogy mit csinálsz vele, amikor lejár a rookie szerződése 4 év múlva, vagy 5 év múlva, hogyha elsőkörös és lehívtad az 5. éves opciót. Hanem azért is, mert hogy itt egy 25 éves, vagy hát a szezon kezdetében 26 éves játékost kell összehasonlítani, nála 4-5 évvel fiatalabb prospektekkel. És mondjuk itt jön be a Kendrick Falk, szerintem, aki 21 éves lesz a szezon kezdetén, Mezidor 26 éves lesz a szezon kezdetén. És hogy hogy én ezért mondok le nehezen a Folkról, mert hogy a 21 éves Akin Mezidor sokkal, de sokkal rosszabb játékosnak nézett ki, mint a 21 éves Keldrick Folk. És mondjuk itt van, megnézve a karrierjük pressure rétjét, a test settels az X-en, és az Akin Mezidornak 13%-os a karrier pressure rétje, a Keldrick Folknak 11,8. És nem akarom elvitatni, amit a Mezidor csinált 2025-ben, mert hogyha csak azt nézzük, akkor ez egy csont nélküli elsőkörös játékos. De tegyük hozzá, hogy csak nála fiatalabb játékosokkal játszott, miközben ő már egy kész prospect volt. Tehát ilyen korban már az NFL-ben kezdenek kiforni ezek a játékosok. És hogyha ha nem dominál, az nyilván... Tehát az, hogy a Mezidor domináljon, az egy elvárás vele szemben, ahhoz, hogy egyáltalán beszéljünk róla, mint értelmezhető draft prospectről. És ezért tudom őt nagyon nehezen hova rakni, mert persze, ha csak a tépet nézem, akkor csont nélkül elsőkörös, de nem tudom figyelmen kívül hagyni azt, hogy itt egy kész komplett játékosról beszélünk, aki kimaxolta valószínűleg a képességeit és a tudását. De vajon ez a kimaxolás, ez azért volt ennyire látványos, mert egyszerűen idősebb, érettebb, komplettebb játékos, mint azok, akik ellen játszott, vagy ez az NFL szinten is egy hasonlóan magas szintű teljesítmény lesz. És ezzel egyelőre nehezen tudok mihez kezdeni, és nehezen tudom belőni, hogy a Mezidort hova rakjam. Nálam inkább egy ilyen második kör elejé prospekt, de hogyha becsúszik az első körbe, egyébként el tudom fogadni, együtt tudok vele élni, de nyilván, amit egyébként mondtál, és az nagyon fontos, hogy egy kontendernek kell elvinnie. Mert ő most van kész, rajta már mit fejlesztesz? Tehát, hogy berakod, és várod, hogy nagyon jó legyen, vagy hasonlóan jó, mint a Miami-ban. Úgyhogy őt ilyen első körvégi csapatok, akik tegyen a bajnoki címért mennek, én tökre látom, hogy ott valahol egy hasznos figura lesz azért.
És itt te örülnél neki, hogyha a második kör elején menne a Cardinalshoz, akkor inkább az első kör végén menjen bárhova.
Igen, tehát ott látom a logikát abban, hogy elviszed a Mezidort. Most egy Cardinalsnál mit akarsz vele kezdeni?
Igen, bocsi Cardinalsosok, csak véletlen pont jutottatok eszembe.
Vannak egyáltalán? Szóval van. Ide visszakonyarodtunk a Peti Rezárásra oda, amit mondtam az elején, hogy nagyon nehéz hova rakni őt. Tehát nagyon nehéz véleményt nyilvánítani róla, én azért tudok vele optimista lenni, mert amikor 25 éves korodra sok évnyi egyetem, sérülés, mindenféle probléma után egy évben, tényleg már 25 évesen ilyen teljesítmény jön ki belőled, azt nem hiszem, hogy a szél fújta össze. És lehet, hogy amit Bence is mondott, hogy neki egy darab szerződés lesz az NFL-ben, és utána annyi, de az a szerződés szerintem, ha valaki képes lesz, azt nagyon megszolgálni az ő. Van kérdőjel, de igen, őt egy contendernél meg kell néznünk, és tudunk neki szurkolni.
Na, hát ismét szerencsésre jön ki a párosítás, ugyanis Csonka Peti fog beszélni a harmadik számú edge rusherünkről. Ilyen listát viszont még nem láttam, ahol David Bailey kicsúszik a top 2-ből. Nálunk kicsúszott, nálunk harmadik David Bailey, és pont Peti van vele a legalacsonyabban. Úgyhogy Peti, miért nem szeretjük annyira David Bailey-t, mint mindenki más?
Hogy a Havelnél azt mondtam, hogy neki nincs karja, Bailey-nek meg nincs bendje. Tehát semmi. Tehát én egyszerűen nem is értem, hogy ő hogy tudott ennyire hatékony edge rusher lenni. Én emlékszem, amikor néztem a szezon közben a Texas Tech defense-t, és mindenki mondta, hogy hát igen, a David Bailey a 31-es edge rusher, őt kell nézni. Hát jó, igen, figyeljünk rá oda. És mindig az volt a benyomásom vele kapcsolatban, hogy egyszerűen nem tetszik annyira, amit látok. És akkor megmagyaráztam magamnak, hogy azért, mert hogy ilyen mindenféle aura nélküli szerelésben játszik, tehát tényleg az, hogy nem egy ilyen látványos, bárhogy kinéz az sem feltétlenül, 31-es mezben edge rusher, tehát az is egészen förtelmes. És jó, de biztos, hogy van annyira jó, mint amennyire mondják. És az a baj, hogy amikor elkezdtem nézni a tépjét, akkor is az erősödött meg bennem, hogy ő egy jó, de nem kiemelkedő edge rusher, akinek valahogy extra produkció jött össze. És ez nekem annyira kettős, és annyira nem tudok vele mihez kezdeni, hogy én nem tudom őt jó szívvel magasabbra rakni, mint mondjuk Malachi Lawrence-t. akinél meg látom az extra tréteket. Nyilván ettől még azt gondolom, hogy a Bailey egy baromi jó játékos lesz, egy nagyon hasznos edge rusher, de szerintem nem annyira jó, mint ahol ki fogják őt vinni. És nem tudom, tényleg ez a Bend nélkülisége, meg az, hogy mondjuk ez kijött az atletikus OT-k ellen. Az atletikusság hiánya, és ebből fakadóan a Bend hiánya. Tehát mondjuk pont a napokban néztem újra Max Iheanacho-t az Arizona State-ről, ugye így a Patriots-szal összefüggésben, vagy hogy őt ott összekötötték a Patriots-szal, és megnéztem a Max Iheanacho-nak a meccsét a David Bailey ellen, és hogy azért ott Iheanacho komoly problémákat okozott neki. Tehát nem egyszer simán az atletikusságával megfogta, és egyszerűen semmilyen válasza nem volt a Bailey-nek arra, hogy egy atletikus OT-vel áll szemben. És igen, Iheanacho az NFL-ben is egy kimondottad atletikus OT-nek fog számítani, de hát azért többségében jelekkel fog szemben állni, és engem nagyon nem lepne meg, hogyha ilyen típusú OT-k ellen limitált lenne az ő pass rush produktivitása.
Vissza kell nyúlnom mindenki kedvenc skálájához, a Vilmer Ronald skálához. Szerintem David Bailey-ből lehet az, akiből aki még Vilmer Ronaldból se lehetett volna, hogyha kijön Vilmer Ronaldból minden. Ebből lehet, nem értettek semmit. Nem is az a lényeg, azért Bailey egy kicsit nehezebb, de ő is alapvetően egy olyan fajta speed rusher, aki az atletizmusából tudott megélni, és rosszul használta a testét hozzá. Nem volt meg se a kész technikája, se a mozgás technikája, de egyszerűen ösztönből képes volt előre menni, és mindezt tette lenyűgöző mentalitással és relatíve csendesen. És rakott fel egy olyan produktumot az előző szezonban, a 15-szer 40-valahány siettet és elképesztő számokat produkált, közben futás ellen meg olyan okay volt. Neki nem is ez lesz a funkciója. Én azért tudok vele nagyon bizakodó lenni, mert a legnagyobb mentalitása, ami alapján ő egy értelmes, szorgos gyerek, aki nevelhető, és még kell is nevelni, és tisztában van azzal, hogy neki milyen előnyei vannak, milyen gyengeségei vannak, és ezzel mit kell kezdenie. És amit te mondtál, Peti, hogy nincs meg a bendje, hogy nem olyan a mozgás, ez látszik. De szerintem az az atletizmus, amit amúgy megmutatott többször, és a kombájnon is megmutatta, mert elképesztően oda tette a kombájnt, az alapján én marha bizakodó tudok lenni, hogy akinek ilyen hozzáállása van, ilyen agya, meg ilyen mentalitása, abba ez belenevelhető, hogy ez hogyan csinálja. És mindehhez a csávónak megvannak a karjai, ugye ott van a testalkata, hiába nincs ereje, valószínűleg ő is tudja, hogy ő nem erőből fog nyerni, hanem atletizmusból, és pont emiatt kell oda tenni azt a tudásfejlesztést, amire szükség van. Én látom, hogy ő kinövi magát egy első számú edge rusherre. És ő az egyik ezen a drafton, akire azt tudom mondani, hogy látom, hogy nagyobb esélye lesz első számú edge, mint hogy nem lesz belőle semmi.
Mondok két kompot hozzá, és az egyik a rossz kimenetel számára, a másik pedig a jó, de nem is az a lényeg, hogy kikhez hasonlítom, hanem hogy hova kerülhet adott esetben. Tehát legrosszabb esetben leigazolja egy olyan csapat, mint amikor a Miami draftolt a Chop Robinsont, és teljes mértékben elfelejtődik, és nem fogja tudni kihasználni azt a elite speed rush-t, amire egyébként képes. Vagy ha olyan mázlia lenne, mint Nick Bonitónak, hogy egy, hát a liga legjobb védelmének lehetne az a pesztrásere, aki learatja a babérokat, mert marhájon használják. Ha egy ilyen helyre kerülhetne David Bailey, úristen, fantasztikus lenne. De sajnos ő egy rossz csapathoz fog kerülni, ahol valószínűleg már az elején sokkal többet fognak tőle várni, mint amire eleinte képes, és ezért lehet, hogy ez az elején nyögvenyelős lesz. Kellene köré egy jó csapat, kellene köré olyan játékosok, akik megfogják helyette a futást, hogy igazán abban tudjon kiteljesedni, amiben jó, és akkor, hogyha olyan mázlia lenne, mint Nick Bonitónak, akkor hihetetlen magasságokba juthatna. Vegyes vagyok vele, az upside miatt szerintem top 10-es játékos, de közben meg akik a top 10-ben húznak, azok lehet, hogy el fogják őt pazarolni, bár kerülhetne adott esetben a Chiefshez,
Épp azt akartam mondani, hogy a bold prediction-öm, hogy a Kansas City ez fog kerülni, fantasztikusan fog mutatni Karlaftis tulajdon, és utáni fogjuk. Ott... így mondom, hogy ez fog történni.
Egyébként... most jó lenne, de szerintem a Chiefs tehát nem lesz már bent. Tehát, hogy vannak ott rossz franchise-ok, akik majd kihúzzák előbb David Bailey-t. Kezdve akár az első négy pickből Mendozát kihúzza a Raiders, és a következő háromban szerintem benne lesz David Bailey. És hát, mindenhol szar helyzetbe fog kerülni.
Hát a Jets megnézheti élőben a Will McDonald skálán akár. És egyébként így nagyon, nagyon negatívan hangozhattam Bailey kapcsán, de Bailey egy jó játékos, és akkor elmondom én is a prokompomat, a James Pierce, hogyha nem lenne Pierce agyhalott. Tehát, hogy, és hogy meg nem lennének dükezelési problémái. És azért a James Pierce is elsőkörös játékos volt, és hozott egy jó rookie szezont, és azt gondolom, hogy a Bailey-től azért egy olyasmit elvárok, tehát én az első kör közepére rakom az ő értékét, és azért vagyok vele kapcsolatban inkább negatív, mert ehhez képest meg top 5-ről beszélünk vele kapcsolatban, és szerintem ott megint óriási a kontraszt az szerintem elképzelt értéke, vagy amennyire én értékelem, meg ami ahol a konszenzus, meg a mock draftok várják, és ezt próbáltam picit ellensúlyozni, de David Bailey egy jó játékos, ezt azért szögezzük le.
Igen, én olyan 10-15 között látnám már szívesen egyébként. De akár mondom, tehát ha a Casey-hez oda jut, utálnám, mert a Chiefs, de egyébként meg imádnám, mert ott egy szörnyeteg lehetne. Na jó. És hát akkor a meglepetés. A második helyezettünk, ő akkor hozzám kerül, TJ Parker. Tehát a rengeteg listán rengeteget csúszó, a kérdőjeles 2025 éves, de előtte egy olyan 2024-es évet lehozó játékosról van szó, aki tényleg attól függ a megítélése, beszéltünk Peter Woodsról az előző adásban, hogy mennyire hisszük el azt, hogy ez a borzalmas Clemson év az ő hibájuk volt, vagy mindenki más hibája volt-e, és mennyire tudunk arra koncentrálni, hogy amúgy előtte ő egy cson nélküli top 10-es prospektnek volt kikiáltva. Mi így összességűen pozitívak vagyunk Parker irányába, sok újdonságot nem fogok elmondani, tehát ő már nyilván az a kategória, aki jó méretekkel, jó súlyjal, jó erővel, jó karhosszúsággal rendelkezik, és egyébként a méreteihez képest atletikus és gyors, jól használja a kezeit, vannak jó pass-rush move-jai, emellett pedig a futásvédekezése is rendben van, tehát ő már abszolút szerintem az a magas padlóval rendelkező all-around játékos, aki ezen a drafton megér egy top 15-20-as picket, de ő is kérdőjeles, hogy tud-e edge-egy lenni, kíváncsi vagyok majd, hogy ti mit gondoltok róla, hiszen nálatok is ott volt a top 3-ban. Parker, én az nagyon-nagyon magas padlóval rendelkező edge-2-nek gondolom. Hasonlóan, mint Messidor, csak nyilván Parker még fiatalabb jóval, és hát emiatt nagyobb potenciált látok benne hosszú távon. De én nagyon adom, hogy Parker lett nálunk végül a második, és hogy mi így összességében nem utáljuk őt. Tehát, hogy két második helyzetet kapott tőlünk, meg két harmadikat.
Én voltam az egyik, aki a második helyre rakta, és egyébként nála is azt érzem, mint amit Woodsnál beszéltünk az előző adásban, hogy egyszerűen azt a 2025-ös tépet, azt dobjuk ki a francba. Tehát, hogy amikor két ennyire sokra tartott játékos, ennyire alul teljesít, és egyszer esik be a teljesítményük, akkor ott nagyon nehéz nem a coachingot elővenni, meg nem komolyabb, mélyebben meghúzódó problémákra gondolni a Clemsonnál. És az előző adás után találta meg ezt a statisztikát, ezt a Dead Franchise Guide-nak a komment szekciójában szedték elő, hogy ő amikor nézte a TJ Parkert és a Peter Woodsot, akkor neki az volt a benyomása, hogy minden ellenfélnek az volt a gameplanje, hogy iszonyú gyorsan megszabaduljon a labdától. És emiatt esett vissza sokszor a produkciója a Parkernek és Woodsnak, egész egyszerűen, hogyha minden irányító borzalmasan gyorsan elengedi a labdát, akkor nehéz odaérni, és nehéz konzisztensen nyomást gyakorolni. És összeszedték, és valóban minden irányító sokkal, vagy hát nem mindegyik sokkal, de azért minden ellenfelük gyorsabban engedte el a labdát ellenük, mint a szezonbeli átlaga volt. És voltak olyanok, mint mondjuk a Gerrit Nussmeier, vagy a Lanoris Sellers, akik közel fél másodperccel hamarabb engedték el a labdát, mint átlagosan a szezonban. És azért ez, amikor ennyire tendencia ez, hogy ennyire készülnek rád az ellenfelek a gameplanjükkel, és az a céljuk, hogy elvegyék a te játékodat, és kivenjenek téged a meccsből, összerakva ezzel a 2024-es szezonjával, és a 2025-ös Clemson visszaeséssel, nekem az megerősíti és inkább abba az irányba terel, hogy Parker közelebb áll ahhoz, amit tőle 24-ben láttunk, mint hogy 25-ben. És ezért került a második helyre.
Nálam is közel volt, én úgy vagyok el, hogy Baileynek talán nagyobb plafonja van. Nagyon sok mindent elmondatok, nagyon eljutok érteni, én is nagyon bírom Parker, tényleg testalkata, atletizmussal minden rendben van. A karjai neki se nagyok, de azt beszéltem meg magammal, hogyha valakinek nem iszonyat kicsi, ezt már elengedem. Inkább hozom a kompomat. És úgy érzem, hogy ezzel nagyon bele fogok találni, legalábbis magamnál nagyon jobb helyet találtam. Szerintem a legjobb kompja az a csapattársa, az offensive tackle Blake Miller. Úgy vagyok vele, hogy Millerről, amikor beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy ha keresel egy marha stabil right tackle-t a csapatodba, aki mindenben megfelel, berakod, majd elfelejted évekre, és mindig ott lesz, és jól fog működni, az Blake Miller. Szerintem pontosan ugyanez edge rusherben TJ Parker. És nálad talán lehet, hogy ez inkább egy padló. Hogy őt is, hogyha azt mondod, hogy lejön ő az edge 2-d, és elviszed az első kör végén, és berakod oda, akkor hosszú évekig csak örülni fogsz, hogy ott van edge 2-ként. És ha nem növi ki magát edge 1-jé, mint ahogy Blake Miller se valószínűleg ki fogja nőni magát top offensive tackle-é, nem fog érdekelni. Úgy vagyok vele, hogy ez a két csávó, ez marhára megegyezik, és marhára hasonló stabil, magas padlót fog majd hozni, és emiatt kell őket elvinni hamar, és emiatt lehet őket szeretni.
Marha jó gondolat, mert nagyon tetszik, egyébként némileg több upside-ot látok Parkerben, hogy bőle lehet.
Én is.
De egyébként nagyon jó gondolat adom, király.
Egyébként ez nagyon komoly ez az adás, tehát hogy az egész edge listánk, hogy mennyire sok helyen eltér a konszenzustól, de hogy azért most már edge-eket komponunk OT-hez, tehát szerintem ez olyan szint, ahol még tényleg egy podcast se jutott el, de nagyon adom ezt a kompot. Szerintem tök jó ez az összehasonlítás, és 100%-ban egyetértek vele én is.
Na hát, és amiben szintén 100%-ig egyetértettünk, az a konszenzus első helyezett edge játékosunk, Matyi Ruben Bain Jr. Van-e olyan, amit még nem tudunk róla?
Ő a legjobb edge rusher a klasszban. Mi lesz a következő adás? Azt hiszem linebackerről beszélünk, örülünk, hogy itt voltatok. Fantasy futball lehet, hogy nem való. Na, szóval Ruben Bain, kezdjük a hibáival. A csávó csak 6-2 magas. Nagyon kicsik a karjai. Viszont cserébe 200... Ja, ennyi volt a hiba. 263 font, tehát ő egy erő játékos, de mellett az atletizmus is bőven rendben van, viszont ő azért erőből fog nyerni mindig is. Elképesztő az a teljesítmény, amit lerakott idén. Közel 900 snappen volt pályán. Csodálatos, amit peszrásban művel. Egyszerűen az életöröm golyó, amit ez a csávó tud a 6-2-263-mal. Az a szörnyetek bestialitás, ami az erejéből, a tudásából és a technikájából jön, arra nagyon nehéz szavakat találni. Én még nem láttam olyan ellenzést, ahol belekötnek apró hibákba, de még nem láttam olyat, ahol azt mondták volna, hogy ő nincs minden szempontból rendben. Elképesztő tudással, adottságokkal és játék örömmel és mentalitással bír. Tényleg a probléma nála az, és nem tudom én, és nem is akarom ezt jobban szakba önteni, majd lehet, Peti megteszi, de nem kell az a foglalkozni, most a technikája milyen meg, hogy meg egyek csodálatos, amit csinál. A problémája tényleg az, hogy nagyon kicsik a karjai, és emiatt lehet, hogy valaki fél tőle, de ennyi. Tehát ha emiatt valaki mégis úgy dönt, hogy nem viszi el a top 3-ban, akkor majd a negyedik meg az ötödik örülni fog neki, és szerintem egy csodálatos pass rushert fog vele kapni a liga, aki futásán is nagyon oda tudja tenni magát. Nekem annyi problémám volt, hogy a combine-on nem mutatta meg magát, de ezt mindenkinek el fogom mondani, mert amióta
Jeremiah Love kijött, és a kombányon is megmutatta, hogy ő mennyire jó azóta, én elvárnám ezt minden prospektor is, meg amúgy is. Nem, vagy túl sokat kell beszélni Ruben Bainről, én nem akarok túl sokat beszélni, ő a number one edge ebben a klasszban, elképesztő, amit a pályán tud művelni, és biztos, hogy benne, hogy még a kis karrierjével is az NFL-ben hasonló szintet tud majd hozni, bárki elviszi, használja egészséggel, nagyon jól fog vele járni.
Túl sokat én sem akarok róla beszélni, szerintem az egész klassz legjobb tépje, az egész tavalyi college szezon legjobb játékosa, és egyetlen dolog miatt féltem, az az, hogy talán ő még a futás védekezésben jobb is, mint a passzrásban, és NFL szinten lehetnek-e gondjai a blokkokról való lejövetele, illetve a szerelésekkel a hihetetlenül rövid karok miatt. Szerintem ezzel lesz problémája, de egyébként meg olyan motorral rendelkezik meg ő, meg technikával futásvédekezés ellen, hogy tudja ő ezt majd kompenzálni, de ebből lehet baja. Ettől függetlenül, ha neki normális karjai lennének, és az első helyen nem egy olyan csapat húzna, ahol egyértelműen az irányító a top need, akkor nálam cson nélkül lenne az első számú játékosa ennek a klassznak.
Nagyon jókat mondhatok róla, pár gondolattal egészíteném ki. Látom, hogy egy nagyon érdekes dolgot vele kapcsolatban, és a rövid karjaival kapcsolatban, és hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok ilyen karhoz fetisista, a Ruben Bain rövid karjai engem nem érdekelnek. És pont azért, amit egy középiskolai edzőtől láttam megfogalmazva, hogy azért, mert egyszerűen nem jön elő a tépen az, hogy neki rövid karjai vannak. Mert a Ruben Bain egy probléma megoldó. Meg tudja oldani, hogy ne kerüljön olyan helyzetekbe, ahol a rövidebb karjai hátrányt okoznak neki. És szerintem ez az egyik legnagyobb erőssége, és az egyik legnagyobb dicséret, amit vele kapcsolatban el lehet mondani. Még talán annyit tennék hozzá, hogy egyébként, hogyha őt valaki azt mondaná, hogy toljuk be és játszon DT-t, akkor ő lenne a legjobb DT a klasszban, tehát hogy két poszton ő az első, azért szerintem ez se gyenge, és akkor hoznék egy prokompot, vagy egy kettőt, mert akkor hoztam mind a két posztra, edge rusherként Michael Bennett, hogyha bemegy középre, akkor Chris Jones. Chris Jones light, és akkor nem raktuk annyira magasra a lécet. De ez a kívülbelül használhatóság, a játékstílus, minden Michael Bennett. Tehát, hogy annyira ő jut eszembe, amikor nézem, hogy nem is kérdés, hogy szerintem ráemlékeztet a legjobban, és hát akik emlékeznek még a Prime Michael Bennettre, amiből viszonylag keveset láttunk szerintem, vagy hát láthattunk volna belőle többet is, azért a Prime Michael Bennett egy iszonyú jó pass rusher volt. És hogyha valaki nekem garantálja, hogy Ruben Bain eléri azt a szintet, én nagyon boldogan elviszem 1/2-re Mendoza után.
Én valahol az Everson Griffin-t hallottam összehasonlításnak, nekem az is tetszik.
Az se rossz.
Ami viszont nem tetszik, hogy arról beszélünk, hogy menjen be, ne menjen be. Tehát ha bemegy stuntnál, vagy néha betolják, meglepi be, oké, okay, de 6-2-2-63-mal nem akarok valakit DT-ként gondolkodni róla, sőt, ha most tényleg ez az alak, DT-t játszottam az egyetemen, nem lettek volna jó számai, és nem is biztos, hogy túl magasodak. Nem tetszik, ne beszéljünk róla DT-ként, egy edge rusher, aki befelé is tud játszani. Ne hasonlítsuk Chris Joneshoz, aki 20 kilóval, 20 kiló izommal, meg nem tudom, 8 centivel magasabb. Maradjunk kint, onnan csodákat fog művelni, és nem számít, hogy mekkora akarja, imádnivaló. És igen, nálam is, azt hiszem már múltkor felírtam, szerintem hát biztos, hogy top 4-be raktam a saját kis százas bordomon. Igen, nálam olyan harmadik. Tehát ennyi az én százas bordom, és valószínűleg ott is fog maradni. Raktam le egy running back-et, az azért sokat elmond Jeremiah Love-ról, de igen, ő elképesztő. És nem tudom, hogy egy erősebb klasszban is ilyen magasan beszélnénk-e róla, de remélem akkor is ilyen magasan beszélnénk róla, mert őt nagyon élvezett nézni, mit csinál.
Tehát, hogyha 1/2-re a Jets elviszi viszont, és betolják Bain-t, gondolj bele, Matyi, mennyi szekje lenne McDonald-nak abból? 20+.
Nem akarom,
azért,
mert...
Azért szeretném megnézni.
Nem akarom, mert az átírne a skálát, hogy McDonald amúgy nem jó. Mert akkor jó lenne a számokban, és akkor az már úgy nem lenne igazi.
De utána lehet egy új ilyen esi mértékegység, hogy mennyire torzítja valaki a McDonald's skálát. Tehát,
annyit meg nem akarok a... McDonald's-on gondolkodni, úgyhogy ne vigyel a... Vigyen egy bustot a Jets, majd elmondjuk, hogy ki lesz az a bust, aki a Jetsben lesz, csak bust természetesen. Bane menjen valami... Fú, nem tudom, az vagy csak szarcsapatba fog menni, ő is, jaj, nem tudom.
Szinte Tennessee-ben én nagyon látnám. Szerintem
Jeremy Love lesz Tennessee-ben.
Csak hogy egy kicsit spoilerezzünk, lehet, hogy majd az 1/2 pont az az Arvel rész lesz, akiről ma nem beszéltünk, mert hogy őt végül majd a linebackerek között a következő adásban fogjuk megemlíteni, és kitalálni azt, hogy mi lesz az Arvel részből. De nagy esély van rá, hogy Aaron Grand is majd magának érzi ezt a feladatot, és akkor az nagyon vicces lesz megnézni, hogy mit hoz ki belőle.
Igen, a harmadik kedvenc linebacker, na mindegy.
Jó, hát srácok, köszi, ez fantasztikus volt. Ha bárkit érdekelnek még infók Will McDonaldról, akkor jöjjön fel a Discordra, és Matyi szívesen válaszol szerintem bármilyen kérdésre. Egyébként pedig köszi mindenkinek, aki végighallgatott minket. Ezután jövünk a linebackerekkel és Arvel Reese-szel. Úgyhogy mindenkinek további jó szórakozást, és kellemes pihenést. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!